Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Szilágyi Mártonnak hívnak, és az a tisztességért, hogy a mai este alkalmából én is a szózatról beszélhetek. Folytatván némileg azt, amit Babus Antal elkezdett, de más irányból közelítvén a verset próbálok meg egy-két érdekességet elmondani róla. Nem elsősorban a kézirat történetéről, hanem a vers környezetéről és jelentőségéről próbálnék beszélni. Az a előző előadásból is kitűnt, és itt én csak röviden szeretnék visszautalni rá, hogy a szózat népszerűsége az 1840-es években egészen kivételes volt Magyarországon. Ugye 1837-ben jelent meg először a szövege, és 1843-ban a Nemzeti Színház akkori igazgatója, Bartai Endre, a szózat megzenésítésére írt ki egy pályázatot, és ez volt az első ilyen pályázat, amely vers megzenésítésre szólt. Ez azért is egy fontos történet, mert Kölcseinek a himnusza az csak a következő évi pályázatban szerepelt. Tehát a szózat jelentősége megelőzte a himnuszét, pedig Kölcsei akkor már hosszú évek óta halott volt, Vörös Marti pedig kortárs szerzőnek számított. Erre a pályázatra készült el az a dallam, Egressy Bénynek az a dallama, amellyel mind a mai napig éneklik a szózatot. Ez egy nagyon bonyolult verbókos ütemezésű dallam, amelyről már egykorban az volt a benyomás, hogy tökéletesen alkalmatlan az éneklésre. Ez többé-kevésbé azóta is így van. Ennek ellenére ezzel a dallammal a szózat megőrizte a, mondjuk így, a második himnusz szerepkörét. Annak ellenére, hogy hivatalosan sem akkor, sem azóta nem rögzítette egyetlen törvény sem, hogy a szózatnak van ilyen szerepe. Egyébként a himnuszról is nagyon későn született meg a törvényi törvény hatályú rögzítése annak, hogy ez lenne Magyarország himnusza, csak 1989-ben született meg először a törvény arról, himnuszt ilyen szempontból lehet közösségi célokra felhasználni. A szózatnak a népszerűségét részben onnan lehet megérteni, hogy rátelepedett a vers szövege és képkincse egy olyan irodalmi hagyományra, amely egyfelől rendkívül ismerősnek tűnt, másrészt pedig számos eleme szintén beépült a közgondolkodásba, és ez lenne, ami a himnusz, vagy bocsánat, a szózat eszmei eredete szempontjából sokat mondó. És hogyha ezeket a nyomokat keresi az ember, akkor a sűrűsödési pont, ami fölismerhető a szózat gondolati világában és képkincsében, az alapvetően Széchenyi István műveihez vezet. Széchenyinek ugye a 30-as években három nagy műve jelent meg egymás után, ugye a Hitel, a Világ és a Stádium, és hogyha ezeket végigolvassuk, akkor az látszik, hogy a szózatban leginkább a Stádiumnak a hatása mutatkozik meg. Mondok is néhány példát erre, tehát ahol nagyon jól látszik az áthallás, az egyes költői képek és a Széchenyi stádiumának a szóhasználata között. Pillanat, mindjárt mondok erre néhány példát. Tehát ilyesmikre gondolnék, hogy az oly sok viszály után sorhoz rendkívül hasonlót találunk a Stádiumban, ezt föl is olvasom, s ím ezen összeköttetés megint annak oka, hogy Hunnia annyi viszontagság közt, tudnivik csekély száma, mostohas, tengerpart nélküli helyzete, stb. Szóval a természet és sorsnak annyi mostohasági közt mégis él, s egy szebb jövendőnek és erősbb életnek teli bimbóját hordja keblében. Vagy egy másik sor a szózatból, az nem lehet, hogy annyi szív, hiába mondta vért. Ezt olvassuk a Stádiumban. Nem akarom soha hinni, hogy a hazánkat ébresztő, közelebbi kettős szomorú lecke minden haszon nélkül süllyedt volna el az idők tengerébe, és hogy annyi kint, epedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura az emberiségre. Mert ha az úgy lenne, akkor valóban irigyleni kellene a sírba dülteket, hogy annyi gyávaságnak ők többé nem lennek tanúi, de ez lehetetlen. És tudom, sok felébredes igen megijedne, ennek haszna nem maradhat el. Vagy ugye az átoksúly kifejezés, ami szintén szerepel a szózatban, Stádiumban ilyet találunk, és ha valóban készakarva fogta volna el 9%-ban ön hazájában a jótevő nap egy részét a másiktól, és szánszándékkal hagyott volna sorvadni hazafi az örök árnyék homályában, ó, akkor felonthatlan átok nyomná Hunniát, melyet egy Isten sem oldhatna többé fel. És így tovább. Tehát, hogy jól láthatólag azok a képek, amelyek úgy tűnik, hogy Vörös Marti nyelvalkotó fantáziájából születnek, azok nagyon sok szempontból Széchenyire vezethetők vissza. És ez azért tanulságos különben, mert a versnek a hatása is visszavezet Széchenyihez, hiszen Széchenyi maga reflektált aztán a szózatra. Ennek egy példáját ugye Babus Antal az előbb idézte, ez ugye a hazának rendületlenül, hogy mondjam, nemzethez intézett szózatként való felfogásában mutatkozik meg. De ugyanez megtalálható egy másik Széchenyi műben is, a lóversenyről írott könyvében kifejezetten visszautal arra, hogy a szózatot mennyire fontos és az egész nemzet szempontjából kiemelt jelentőségű szövegnek tartja. Hogyha most ezeknek a hatásoknak a számbavétele után megpróbáljuk megérteni azt, hogy a szózat voltak éppen mi is, vagy miféleképpen lehet kezdeni vele valamit, akkor egyfelől célszerű kiindulni magának a címnek a jelentéséből, hogy mit jelent maga a szózat szó. Ezt az 1830-as években is, korábban is, későbben is használták különböző irodalmi vagy egyéb szövegek címéül, de igazából akkor lehet megérteni a jelentés árnyalatát a címnek, hogyha megpróbálunk valami másik nyelvből értelmezést találni mindehhez, és ehhez most kivételesen egy olyan nyelvet választanék, amelyre tudtommal nem fordították le a szózatot, ugyanis a latint. Tehát a latinban a szózat szónak két értelem adható, az egyik a vox szó, ami például ugye a vox populi, vox dei szállóigéből is ismerős, ugye a népszava, Isten szava. És van ugye egy másik olyan szó, ami szintén a szózat jelentés körébe tartozik, ez pedig az oráció, ami a szónoklatot jelöli. Hogyha ezt a kettőt megpróbálja az ember rávetíteni magának a versnek a szövegére, akkor az látszik, hogy ez a vers sokkal kevésbé oráció, tehát nem akar szónoklat lenni. Tehát inkább a vox, a kimondott és ilyen módon rémileg szakrális jelentésű szó értelemben szerepel. Ennek azért lehet jelentősége, mert ha a szózat kapcsán arra gondol az ember, hogy mit lehet kezdeni, mint verssel ezzel a Vörös Marti művel, akkor érdemes hangsúlyozni, hogy itt ez a szöveg nem azzal a céllal született, hogy majd egykor közösségi funkciót töltsön be, tehát voltaképp valamiféle himnuszi szerepben szerepeljen. Ez egy lírai vers volt, annak egy meghatározott típusa, az a típusú gondolati költészet, amely Vörös Marti 30-as, 40-es évei pályáját végigkísérte, és elsősorban a megszerkesztettsége, nyelvi ereje révén kezdett el hatni. Ezen a ponton érdemes emlékezetünkbe idézni azt, hogy ha megnézi az ember azokat a szövegeket, amelyek Európában, illetve a világ más részei himnusszá váltak, akkor tipológiailag néhány csoport jól elkülöníthető ebben a sajátos, mondjuk így nemzeti himnuszköltészetben. Az egyik típusa az a himnuszoknak, amikor egy korábbi király himnusz funkcióváltás révén nemzeti himnusszá vált, ilyen ugye az angol himnusz, és bizonyos mértékig ilyen az osztrák himnusz is, ahol a Gotterhalte változott ugye nemzeti himnusszá. Ezekben a szövegekben időnként cseréket hajtottak végre a szövegen, de nagyon sok eset az megmaradt benne. A himnuszok esetében általában is érvényes az, hogy kicsit olyan, mint ahogyan ezt a régi anekdota mondja ugye Mohamed kardjáról, amelyet ma is őriznek, igaz, hogy egyszer kellett cserélni a pengéjét, egyszer meg a nyelét, de az attól még ugyanaz. Tehát, hogy a himnuszok esetében is fönnállnak ezek a csereszabatos lehetőségek. Tehát ez az egyik típusú lehetőség. A másik az, amikor egyszerre születik meg egy dallam és egy szöveg, és ez válik egy nemzeti himnusszá. Erre például Marseillaise, amely tisztesség ne essék szólván, remélvén, hogy franciák nincsenek a teremben és nem sértődnek meg, azért sem szövegében, sem dallamában nem egy csúcs teljesítmény. Ettől persze még a hatását azt nem lehet kétségbe vonni. És vannak ugye olyan típusú himnuszok, amelyek folyamatosan ki vannak téve a politikai változások, hogy mondjam, erodáló hatásának. Erre talán a legjobb példa ugye a szovjet himnusz, amely hát így egy külön aktus keretében jött létre, utána cserélték a szövegét, aztán jött a Szovjetunió bukása, és akkor hogy mit csináljanak ezzel, hogyan legyen belőle orosz himnusz, tehát hogy ezzel nagyon sok gond volt. Na most ezekhez a most csak nagyon durván fölvázolt tipológiai lehetőségekhez képest jelentősen eltér a magyar eset, ahol a Kölcsey-féle himnusz esetében is egy klasszikus értékű, kiemelkedő jelentőségű költői szöveg utólagos megzenésítése válik himnuszra. És hasonló volt a helyzet a szózat esetében is, ahol a Vörös Marti szövegnek az eredeti költői értékei azok voltak éppen garanciái voltak annak, hogy hogyan lesz ebből majd közösségi ének. Ugye a himnusz esetében, tehát a magyar himnusz esetében az még egy speciális körülmény, hogy ott ráadásul a korszak egyik legjelentősebb, akkor már halott költője, és ugyanakkor pedig a korszak legjelentősebb magyar zeneszerzője együttműködéséből születik meg a jelenleg is használt himnusz. A szózat esetében egy kicsit más a helyzet, mert ott Egressy Béni volt a zeneszerző, aki nem volt jelentős zenei műveltséggel rendelkező személy. A hírek szerint ugye ő Gottát olvasni sem tudott, tehát naturista zenész volt. Viszont ő azért nyerhette meg a pályázatot, mert korábban fölkérték Erkel Ferencet a zsűri tagjának, és akkor még olyan világ volt Magyarországon, hogy ha valaki a zsűriben részt vesz, akkor nem indul a pályázaton. Tehát ez egy kimondatlan várakozás volt. A következő évben Bartonyi Endre már nem engedte, hogy Erkel Ferenc részt vegyen a zsűribe, mert azt szerette volna, ha ő nyeri meg a himnuszra kiírt megzenésítés pályázatát, amelyben egyébként nem központi akarat működött, hanem Bartonyi Endre azt a megoldást választotta, hogy a Nemzeti Színházban szervezett egy estet, amelyen az összes pályázatra beérkezett zeneművet eljátszották, és Amerika legnagyobb tapsot kapta az nyelv. És nem mondták meg senkinek, hogy ne hiszen az kinek a munkája, tehát a himnusz az így nyert el kell zenéjével. Egyébként arról is azt mondták, hogy az soha nem fogja senki se énekelni, mert az olyan, mint egy templomi zene, tehát teljesen alkalmat nemzeti himnusszá. Ez nem jött meg. Na de most visszatérve a szózatra, és arra, hogy a szózat kapcsán, hogyha mint verset közelítjük meg, akkor mi az, ami még érdekes, ez a Széchenyivel való összefüggésen kívül. Egyrészt az, hogy a vers szemben azzal, ahogyan története során igen sokszor értelmezték, voltaképpen nem a nemzethalál víziója mellett akar érvelni, hanem retorikai felépítésénél fogva. Vörös Marti ugye klasszikus műveltségű ember volt, tehát ismerte ezeket a retorikai mintákat. Olyan típusú szerkezetet valósít meg, amelyben a, mondjuk így a lírai én, aki a vers beszélőjeként azonosítható, egy választást kínál föl, ugye az élet vagy halál választási lehetőségét, de ezt nem azzal a céllal, hogy az egyiket a másikra való következésében hangsúlyozná, tehát hogy az élet után jön majd a halál, és hogy ez nagyszerű és magasztos lesz, hanem itt gyakorlatilag Vergilius éneiszében van a minta, az a jelenet, amikor Éneász a seregével megérkezik Róma partjaira és elégeti a hajókat, és azt mondja az embereinek, hogy itt most vagy győztök, vagy meghaltok. Tehát egy választás lehetőségét kínálja föl, annak érdekében, hogy a győzelem, vagy hogyha a szózatra gondolunk, az élet érdekében történő választást elősegítse. Tehát ez egy ilyen nagyon szigorú retorikai szerkezet, és ezért lehet érdekes az, hogy Vörös Marti milyen attribútumok révén véli meghatározhatónak azt a hazát, amelyet ebben a versben körülír. Ez önmagában is nagyon tanulságos, hogy mi az, ami például ott szerepelhetne a versben, mint a haza és a hazához való tartozásnak az egyik legfontosabb kritériuma, és mégsem szerepel ott, ez pedig a nyelvnek a szerepe. Tehát a szózatban egyszerűen a haza, mint területi egység jelenik meg, amely úgy határoztatik meg, mint a föld, amelyen az ősök vére folyik, de nincs hozzákötve az, hogy ennek bármiféle etnikai következménye lenne, és nincsen hozzákötve az, hogy a nyelv és a nyelvtudás az bármiféleképpen meghatározná a hazához való tartozást. Itt ráadásul, amikor területi elvet érzékelhet az olvasó a szózatban, akkor érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Vörös Marti még ráadásul rendkívül finoman, de egyértelműen Magyarországnak és Erdélynek az összetartozását is beépíti a szövegbe. Egyfelől, amikor azt mondja, hogy ez a föld, melyen annyiszor őseit, pillanat, ez a föld, amely annyiszor apáid vére folyt, ez melyhez minden szentelet egy ezredés csatolt, és utána következik ugye a lebontása mindennek, itt küzdenek, honért a hős Árpádnak hadai. Ugye ez csak a Magyar Királyság területére lehet érvényes, hiszen éppen Vörös Marti volt az, aki az alánfutásában a Kárpát-medence világát jelölte meg a honszerzés helyszíneként. Utána viszont következik egy másik utalás, hogy itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Hogyha ennek az értelmét keresi az ember, akkor ez nem egy halmozás, tehát nem ugyanannak a területnek a két történeti kritériumát villantja föl, hanem két eltérő területet jelöl, Tudnélik, a Hunyadinotet utalás és a Rabiga összetörése az természetesen nem a Nándorfehérvári diadalt jelenti, mert ott semmiféle igáról, összetörésről szó nem volt. Az egy várvédés volt, ahol Hunyadinak kellett védekezni. Ez igazából a kenyérmezei csatát jelöli, Nagy Szeben mellett, mert ott Hunyadi valóban kiszabadított nagyjából 10 000 erdélyi hadifoglyot a törökök rabságából. Tehát ilyen formán ez a két sor először Magyarországot, utána pedig Erdélyt villantja föl, ebben az egymás következésében jelöli ki azt a hazát, ahol ugye az apáid vére folyt megnevezés érvényes lehet. Az, hogy Vörösmarty sem itt, sem később nem hangsúlyozza a nyelvi értelmi meghatározottságát a nemzetnek, az egyfelől egy rendkívül bölcs önkorlátozás, tehát ilyen értelemben a nyelvi nacionalizmusnak a hogy mondjam, még akár a legpozitívabb módon felfogott ösztönzése sincs benne a szózatban, hanem azzal, hogy egy területi elvű elvet alkalmaz, ezzel voltaképpen egy olyan patrióta értékrendet villant föl, amellyel bárki pusztán csak erkölcsi választás révén azonosulhat, és ebben Vörösmarty voltaképpen archaikusabb módon látszik nyilatkozni a hazához vagy a nemzethez való hovatartozásról, mint amely az 1830-as vagy különösen 40-es évekre jellemzővé válik. Tehát ez a magyarázata annak, hogy a szózat egy integratív költemény tudott lenni már annak idején is, mert hiszen az erkölcsi választás mozzanata döntötte el, hogy valaki ehhez a térséghez, ehhez a királysághoz, ehhez a területhez akar-e tartozni, vagy pedig nem. És részben ezzel magyarázható, hogy a szózatnak volt egy nagyon komoly nemzetközi karrierje is. Tehát azt viszonylag jól föltárta az irodalomtörténet, hogy egészen korai német és cseh fordításai születtek a versnek. A német fordítások azért lényegesek, mert ilyen formán a nem magyar anyanyelvű német lakosság az szintúgy azonosulni tudott a szózattal. Sőt, itt van egy egészen sajátos és a magyar irodalom történetében meglehetősen páratlan nemzetközi hatása is a szózatnak, hogy 1845-ben készült el a szózatnak egy német fordítása, és ezen német fordítás alapján elkészült egy svéd fordítás a versből, amelyet egyébként ugye Helsinki-ben, vagy hát ahogy annak idején nevezték, ugye svédül Helsingforsban jelent meg. És ez a svéd fordítás nagyon erősen befolyásolta az ekkor megszülető finn himnuszt. Tehát ilyen formán a szózatból levezethető német, svéd és finn áttételek révén egészen a finn himnuszig elér a hatása, amely finn himnusz egyébként majd az észt és a lív himnuszt is befolyásolta. Ugye a lívekről nem öltételezzük föl, hogy valaha is volt himnuszok, mert gyakorlatilag már kipusztult az a nép, de attól még ez mint szándék az ott volt benne. És nagyon kevés magyar versről mondható el egy ilyen típusú hatástörténet. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a mondjuk így fortunája a versnek bekövetkezett volna, hogyha Vörösmarty a nyelvhez való hovatartozással érne. Ugye éppen a finn nemzetudat szempontjából nagyon érdekes, hogy a finnek ezt ugye nem nagyon szeretik, de hát majd minden svédül történt náluk egy hosszú ideig. Ezt ők nem szeretik, hogyha erre őket emlékeztetik alapvetően. De hogy ilyen módon a területi elvnek ott is jelentősége volt, mivel egy kevert nemzettudatról volt szó nagyon sokáig, és ezek után indult el egy olyan finn nemzetépítés, ami utána egy finn nemzeti államnak a megteremtésébe torkollott, amely finn nemzeti állam egészen mostanáig azzal küzdik, hogy rendkívül nagyszámú svéd kisebbsége van, tehát hogy még ez is ott van a nyakukon. Plusz még ugye minden finnek meg kell tanulni a svédül, mert ott ez a módszer, hogy a kisebbség nyelvét az meg kell tanulni a többségnek, és ez hozzá tartozik a, hogy mondjam, a normális európai létezéshez. Tehát az, hogy Vörösmarty esetében egy archaikusabb, inkább a 18. századra emlékeztető nemzetfelfogás mutatkozik meg a szövegben, bizonyosan hozzájárult a versnek a integratív erejéhez. És még egy, amire röviden szeretnék utalni, ami bizonyos mértékig a kézirat történet korábban Papus Antaltól ismertetett részéhez kapcsolódik, hogy mivel abban a szerencsében van részünk, hogy rendelkezésre áll a szózat fogalmazványa, ezért ugye látjuk azt, hogy Vörösmarty mennyire nem tiszta kéziratból dolgozott, csak itt felmutatnám ezt a könyvet, hogy ez a kiállításhoz kapcsolódott, és ebben a kötetben megjelent a szózat kéziratának a faksimiléje, tehát ebben mindenféleképpen jól lehet látni ezt a történetet. Tehát, hogy mindenféléket odafirkált erre a kéziratra, még kis rajzocskák is vannak benne, meg anekdoták, akadémiai ügyek följegyzései. De ami nagyon érdekes, hogy a kézirat hátoldalán van Vörösmartynak egy töredékes verse, amelyet ő nem is fejezett be, és nem is publikált az életében, de valami módon ahhoz a időkörhöz kapcsolódik, amikor ő a szózatot írta, és ha ezt is számon tartja az ember, akkor jobban érzékeli azt, hogy ez mennyire lírai vers, és mennyire Vörösmarty személyes, egzisztenciális problémáiból van levezetve, vagy levezethető le ez a szöveg. Ez a vers az Elszánt címet viseli, és a következőképpen szól, egy rendkívül rejtélyes szöveg, csak jól lehet látni, hogy mennyire eltér a szózat hangütésétől. Így szól. Az élet másnak munkas hivatal, nekem mulatság. Úgy tekintem azt, mint kártyajátszást vagy vadászatot, hol az ember a vad, és a sorsa vadász, mulat egy időre, de abban hagyhatom, mihelyt úgy tetszik, senki azért ne játszik gyermekül velem, én halni is tudok, ki halni tud, az ölni sem fél. Nehezen értelmezhető sorok, én azt sejtem, hogy ebben a versben egy szerepversnek a csírája húzódik meg. Ezt érzékelteti az, hogy a címadás először az volt, hogy egy elszánt, és ez változik az elszántra. Tehát, minthogyha a szerző beszéltette egy olyan figurát, aki ugye egy ilyen típusú élet és halál határán álló, élet és halál bekövetkeztének eldöntéséről döntő szerepbe mutatkozna meg. És fölbukkan ugye a sorsnak és az embernek a kapcsolata. A sors, amely játszik az emberrel, megsemmisítheti, és ami szintén nagyon érdekes, fölbukkan a versben, még ha csak utalás szinten is, de elég egyértelműen, ugye az öngyilkosságnak a lehetősége. Hogyha akarom, félbeszakíthatom a játékot. És ezek a gondolatkörök olyan elemek, amelyek voltak éppen a szózatban is benne vannak, tehát amely a nemzet feladatát vagy lehetőségét szintúgy a sorsnak való kiszolgáltatottságában szemléli vagy érzékeli, amelyet ugyanakkor viszont az egyéni erőfeszítés, mondjuk így az elszántság befolyásolhat és akár át is alakíthat, és amely ráadásul ugye szintén élet és halál határmesdjéjét lakja be, mint ahogyan ennek a töredéknek a néhány sora is. És még egy, amire hadd utaljak, mert a szózat kapcsán talán ezekről szoktak általában beszélni, ez a bizonyos, vagy jönni fog a nagyszerű halál kitétel, hogy a nagyszerű jelzőt eredetileg Vörös Marti ugye két szóba írta, és ez nem is véletlen, tudnélik a szónak a jelentése ambivalens az 1830-as években, ekkortájt megy át egy jelentésváltozáson. Eredetileg a nagyszerű ugye nem jelent mást, mint az, hogy nagyszabású. Hogyha az ember belegondol a képzési formájába, akkor ugye tényleg csak ezt jelenti. A korszakban vannak olyan források, amelyek például a nagyszerű lólopásról is beszélnek, ami csak arra utal, hogy nem csak egy lóvat lopott el, hanem egy ménes. Az egy nagyszerű lólopás. Viszont éppen ez időtájt fordul át a szó jelentése a magasztos értelmével. És ugye ismeretes az anekdota, hogy amikor 1849 után valaki Vörös Martinak arról beszélt, hogy lám a szózat profécia volt, hiszen bekövetkezett a nagyszerű halál, ahogy a nő mondta, lám, hova jutottunk világos után, akkor Vörös Marti indulatos lett és azt mondta, hogy az nem ezt jelenti, és ezek után a saját példányában, saját kezűleg húzta át ezt a strófát, és a gyerekeinek enélkül kellett megtanulni a verset. Mert hogy ő egy másik típusú, arhaikusabb jelentést használt itt. A nagyszerű halál csupán azt jelenti, hogy az egész országra, az egész nemzetre kiterjedő halál. De itt megint az az érdekes, hogy nem arról van szó, hogy félreértjük Vörös Marti versét, hanem a vers értelmében eleve benne van ez a kétértelműség. Maga Széchenyi, amikor a néhány szó a Lóverseny körül című művében visszautal a még masszívan Vörös Marti életében, visszautal a szózatra, akkor ő úgy érti ezt a sort, hogy itt a magasztosról van szó, tehát ő már is ebben az értelemben olvassa, annak Vörös Marti intenciójával ellentétesen, de a szó jelentésének logikáját követve. És itt csak utalnék arra, hogy Vörös Marti máshol is csinál olyasmit, hogy egy éppen jelentésváltozáson átmenő szót archaikusabb értelemben használ, de úgy, hogy bele lehet érteni az éppen akkor megszilárduló új értelmet is, ez pedig a csokor és tünde, amelyben a tündér szónak van egy archaikus értelme, amit Vörös Marti felhasznál. A tündér ugyanis eredetileg álhatatlan, kiismerhetetlen és ártó szándékú nőalakot jelöl. Ez a magyarázat annak, hogy miért nevezték például a 16. században Erdélyt tündérországnak, nem azért, mert szép, hanem mert olyan változékony, hogy azt nem lehet kibírni, mert hol a török jön, hol a tatár, hol a német, tehát hogy egy borzalom az egész. Gyakorlatilag ezt jelentette a tündérország, ez jelentős változáson ment át addig, amíg elérkeztünk mondjuk Móricznak a Erdély trilógiájához. Na most az, hogy a Vörös Marti számára a tündér szó ezt jelentette, az nagyon fontos dolog, mert hogy így lehet érzékelni azt, hogy a csongor és tündében tünde az voltaképpen nem is különbözik olyan nagyon mirigytől, mert hogy mind a ketten boszorkányok. Tehát olyanok, akik ártó módon belenyúlnak az emberek életébe. Ezt tünde is megteszi, lám szegény Balgától elrabolja Ilmát. És Balga ettől majdnem öngyilkos lesz. Ez egy elég ártó, démonikus tett. Kettőjük között van egy döntő különbség az, hogy tünde fiatal, mirigy meg nem, tehát hogy ez jelentős eltérés, és tünde mintha attól tartana, hogy ne váljon mirigyé. És ezért akar szerelmes lenni feltétlenül csongorban. De hogy ez a lehetőség ott van a szövegben, ez nem vonja kétségbe azt, hogy ugyanakkor a később a szóra rárakódó kellemes és szép értelmezések szintúgy belejátszanak a tündérképzetnek az alkalmazásába. Hogyha az ember a Csongor és Tünde színpadraállításának a történeteire figyel, akkor ezzel magyarázható, hogy azért elsősorban mindig szőke színésznőkkel szokták játszani Tündét, pedig ezt senki nem mondja, tehát hogy ő lehetne éppen más is, sőt, mi csak szépnek se kell lennie feltétlenül, hiszen egy nő vonzereje az nem a fizikai szépségben rejlik, különösen, hogyha a boszorkány, akkor ugye bármi lehet. Tehát, hogy Vörös Marti esetében, és ez is a 30-as évek, tehát, hogy Vörös Marti esetében ott van egy ilyen típusú nyelvi kettősség. És az, hogy a szózat mind a mai napig megfejtendő és magyarázandó irodalomtörténeti feladvány, az részben annak köszönhető, hogy ez a szöveg, ez valóban nem egyszerűen egy közösségi használatra készült feladatteljesítés következménye, hanem egy nagyon szerves, lírai, és hát ha úgy vesszük, akkor más műfajokra is kiterjedő életmű szerves része, és éppen ezért válhat mind a mai napig fontossá sokak számára. Tehát amikor mondjuk a szózatot énekeljük vagy olvassuk, akkor érdemes az egész verset szemlélni, és nem csak azt az első verszakot, ami a közösségi éneklés során mindig el szokott hangozni, mert hogy a vers az nem kizárólag csak ezért érdekes. Köszönöm szépen a figyelmet!